Ez a műsor Joyce Meyer barátai és támogatói segítségével jött létre.
Nagyon egyszerű, használjuk vagy elveszítjük. Ha Isten gazdasági rendszerében nem használjuk, amit adott nekünk, akkor rábízza valaki másra azt a munkát, amire lehetőséget kaptunk. Mindnyájan szolgálatban állunk. Talán ismeritek a talentumok példázatát. Hányan ismeritek a Máté 25-ben leírt talentumok példázatát, amiben a szőlős gazda útra kell, és néhány szolgáját egy bizonyos pénzösszeggel hátrahagyja. Azt várja tőlük, hogy a pénzt forgassák és befektessék, így amikor hazatér, többet kapjon vissza tőlük, mint amennyit rájuk bízott. Nem lapozok oda, és nem olvassuk fel az egész történetet, de az első szolga befektette a pénzt, és többet kapott vissza. A második és a harmadik is ugyanezt tette. A negyedik azonban félt és elásta. Amikor a gazda hazatért, az első hármat megdicsérte, jól van, jó és hű szolgám. A szolgák nem ugyanazt a pénzösszeget kapták. A gazda annyi pénzt bízott rájuk, amennyit kezelni tudtak. Tehát Isten nem várja el mindannyiunktól ugyanazt. Nem mindenki kap elhívást arra, hogy 120 könyvet írjon. Nem ugyanazt az elhívást kaptuk. Nem mindenki kapott elhívást arra, hogy úgy énekeljen, ahogy Phil. Amit azonban képesek vagyunk megtenni, az olyan ajándék, amelyet Isten helyezett el bennünk azért, hogy másoknak szolgáljunk vele. Ott vagytok? Szerintem nincs értelme a padsorokban üldögélve irigykednem olyas valakire, aki a színpadon nagyon jól énekel, mert Isten nem a saját javára adta neki ezt az ajándékot. Azért helyezte el benne ezt az ajándékot, hogy másokat áldjon meg vele. Elmondom az embereknek, hogy ajándékot kaptam Istentől a beszédre. Ez nekem csak munkát jelent. Értetek, kaptam, nem önmagamért. Szeretem, amit csinálok, de tudjátok, nekem jutott a munka, nektek az élvezet. Nektek nem kell a hátsó szobában szólamokat énekelnetek, hangszereken gyakorolnotok, vagy naponta képeznetek a hangszálaitokat. Az emberek megdolgoznak azért, amivel szolgálnak. Tehát kapunk egy kevés valamit Istentől, annyit, amennyit kezelni tudunk. Ő pedig azt várja tőlünk, hogy többet adjunk vissza annál, mint amennyit ránk bízott, mert Isten a többszörözés Istene. A negyedik férfi, aki azt mondta, félelmemben azért elmentem, és elástam a te talentumodat a földbe. Íme megvan, ami a tied. Isten gonosz és lusta szolgának hívja, és így szól. Vegyétek el azért tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek a legtöbb van. Tehát egyszerű, használjuk vagy elveszítjük. Ha Isten gazdasági rendszerében nem használjuk, amit adott nekünk, akkor rábízza valaki másra azt a munkát, amire lehetőséget kaptunk. Mindnyájan szolgálatban állunk. Azt hirdetem nektek, hogy ha hívők vagytok, akkor mindnyájan el vagytok rendelve a szolgálatra. Amen. Nos, beszéljünk egy kicsit az elfoglaltság átkairól. Hányan vagytok nagyon elfoglaltak? Gyerünk, ne takargassátok, hadd lássuk. Amikor az egyik lányunokám, aki most 18 éves, és részt vesz ezen az Isten tiszteleten, 8 éves volt, és a következő történt. Abby, nem tudom, hogy emlékszel-e rá, de megpróbálom pontosan felidézni, amit mondtál, hogy ne kavarjam össze. Meg kellett neki fogalmaznia, Hogyha adhatna egy ajándékot, milyen ajándékot adna? Abi azt mondta, ha adhatnék valakinek egy ajándékot, akkor a nagymamának adnék időt ajándékba, mert állandóan elfoglalt. Szóval az emberek észreveszik ezt. Abi 8 éves volt, és megfigyelte, hogy a nagymamája állandóan elfoglalt. Ne legyünk olyan elfoglaltak az elfoglaltságunkkal, hogy nem maradjon időnk a legfontosabb dolgokra az életünkben. Ne ültesd a gyermekeid a tévé elé, hanem beszélgess velük. Amen. Az amerikai emberek nagyon elfoglaltak, és úgy mutogatjuk az elfoglaltságunkat, mint egy kitűzőt. Büszkék vagyunk rá. Hadd mondjam el, mennyire elfoglalt vagyok, és milyen sok a dolgom. Néha csak azt kérdezem ilyenkor, van ennek valami értelme is, vagy egyáltalán valóban ezt kellene csinálnod? A mai társadalmunkban, és szerintem ebben a legtöbben egyet fogtok érteni velem, rengeteg ember nem tartja a szavát. Úgy értem, ebben már nagyon belefáradtam. Annyira belefáradtam. Megbeszélünk valakivel egy találkozót, aztán nem jelenik meg. Még csak fel sem hív, hogy nem tud eljönni. Aztán rátelefonálunk, nos, mi volt veled tegnap? Megbeszéltünk egy találkozót. Ott hagytam a munkám, hogy találkozzunk, de nem jöttél el. Ó, ne haragudj, annyi dolgom volt. Nos, azt hittem, legalább ide szólsz. Ne haragudj, egyszerűen nagyon elfoglalt voltam. Annyi dolgom van, annyira elfoglalt vagyok. Tudjátok mit? Ez gyenge érvelés. Buta kifogás. Persze a sok tennivaló között néha kimehet valami a fejünkből, de ha az elfoglaltságunkkal magyarázzuk azt, hogy miért nem álljuk a szavunkat, akkor át kell dolgoznunk a napirendünket. Megmondom miért, elárulok egy titkot nektek, akár hiszitek, akár nem, mindannyian ugyanannyi időt kaptunk. Mindenkinek napi 24 órája van. Nem úgy működik, hogy nekem túl sok időm van, neked pedig nincs belőle elég. Talán valaki tovább él másoknál, de mindenkinek napi 24 órája van. Számomra elképesztő, hogy néhányan mennyi mindent el tudnak végezni ennyi idő alatt, mások pedig semmit sem kezdenek az idejükkel. Tehát csak azt akarom megkérdezni, elfoglalt vagy? De mivel foglalod el magad? Mit tudsz a nap végére felmutatni? Mit tudsz az életed végére felmutatni? Hány igazi barátot szereztél? Ilyesmire kell időt szánnod. Tudod? Egyáltalán nem akarok tiszteletlen lenni. Apám és anyám is meghalt már, és hála Istennek mindketten a mennybe mentek. Így nem haragudhattok meg rám, ők sem haragudhatnak meg rám azért, amit most mondani fogok. Tehát... És most a másik oldalról anyám és apám is egyetértene azzal, hogy tulajdonképpen az egész életüket elfecsérelték. Apám 86 éves volt, amikor meghalt. Senkit nem érdekelt, hogy mi van vele. Nem voltak barátai. Úgy értem, a halálukig gondot viseltem a szüleimről. Tudjátok, próbáltunk tisztességgel bánni velük, de az életemben megtörtént dolgok miatt soha nem tűnt igazán úgy, mintha igazi apám és anyám lett volna. Volt egy bátyám, aki öngyilkos lett végül a drogok és az alkohol hatására. A szüleimnek nem volt pénze, nem is tudtak gondot viselni magukról. Meg is betegedtek. Az élet Isten ajándéka. Minden napunk egy értékes ajándék. Azzal, hogy ne pocsékold el, nem azt mondom, hogy egyfolytában dolgoznod kellene. Meg kell tanulnunk Isten ütemét, meg kell tanulnunk érzékelni és megítélni, hogy mikor mit tegyünk, és ne az érzelmeink irányítsanak minket. Ha szalad a lakás, és néhány napra otthon kell maradnod kitakarítani, akkor nem irányíthatnak az érzelmeid. Valahányszor valaki el akar hívni valahová. Tudnod kell nemet mondani, arra koncentrálni és elvégezni azt, amit el kell végezned. Vannak viszont olyan időszakok is, amikor talán egész nap dolgozni akarsz, de az lenne a jobb, ha nem dolgoznál. Ilyenkor jobb, ha egyáltalán nem dolgozol, csak egész nap pizsamában heverészel a kanapén és filmeket nézel. Ez nem időpocsékolás, ha erre van szükséged. De ha minden nap ezt csinálod, akkor van egy kis gond. Kiegyensúlyozott és nem csupán elfoglalt életet kell élnünk. Én azt mondom nektek, hogy olyan dolgokba fektessétek az időtöket, ami igazán fontos a számotokra. Ha valakinek valami igazán fontos, akkor arra talál időt. Egyszerűen nem találok időt arra, hogy tanulmányozzam a Bibliát. Nem találok időt arra, hogy imádkozzam. Nos, az idő nem bujkál előled, ott van az orrod előtt. Nem kell keresgélned, már megtaláltad. Csak annyit kell tenned, hogy egy kicsit átszervezed a tennivalóidat, és a fontos dolgokat helyezed előtérbe. Amikor a fontos dolgokat helyezed előtérbe, akkor minden más is a helyére kerül. Ne vesz el a részletekben. Amen. Felhoztam egy könyvet magammal, én írtam. Az a címe, hogy Ragadd meg a napod. 400 példányt hoztunk belőle, amit várakozásaink szerint meg fogtok venni. John Maxwell, sokan közületek valószínűleg hallottatok már John Maxwellről. Az a kiváltságom, hogy barátomnak nevezhetem őt. Ő azt mondta, hogy az időnk 80%-át, a legnagyobb erősségeink 20%-ába kellene befektetnünk. A legtöbb ember arra fecsérli el az idejét, hogy a gyengeségeit próbálja erősíteni. És talán csak nagyon kevés eredményt érnek el, akármennyi energiát fektetnek is bele. Ugyanakkor nem fejlesztik az erősségeiket, nem fejlesztik azokat a dolgokat, amikben kiválóak lehetnének. Ha minden egyformán a legfontosabb nekünk, akkor semmi sem fontos igazán, így feszült és zavart életet élünk. Néhányan mindenbe belefognak, így végül semmit sem csinálnak igazán jól. Amen. Peter Drucker azt mondta, semmi sem olyan haszontalan, mint hatékonyan csinálni azt, amit egyáltalán nem kellene csinálnunk. Megismétlem. Semmi sem olyan haszontalan, mint hatékonyan csinálni azt, amit egyáltalán nem kellene csinálnunk. A Filippi 1 beszél valamiről, amit többek között tennünk kellene. Ebben a részben Pál imádkozik. Számomra érdekes, hogy milyen dolgokban imádkozott a gyülekezetért. Az imái nagyban különböztek a mi imáink többségétől. Így imádkozott. És azért imádkozom, hogy megtanuljátok felismerni és értékelni azt, ami kiváló. Fel tudjátok ismerni, ami a legjobb, és meg tudjátok ítélni az erkölcsi különbségeket, hogy így tiszták és fethetetlenek legyetek a Krisztus napjáig, olyan életet élve, ami másokat is elfordít a bűntől. Nos, többek között azért szeretem a bővített Bibliát, mert ilyesmiket is megértek belőle. Látjátok, így érthetőbb. Pál azt akarja, hogy olyan életet éljünk, ami másokat is elfordít a bűntől. Korábban már hallottátok, hogy a jó néha a legjobb, legnagyobb ellensége. Szerinted talán jót teszel azzal, ha heti 5-6 alkalommal szolgálsz a gyülekezetben. Pedig valójában sokkal jobb lenne, ha csak kétszer szolgálnál, és mással töltenéd a fennmaradó időt. Mert lehet, hogy te jól érzed magadat tőle, de jobb lenne, ha ehelyett a kamasz gyerekeiddel beszélgetnél. Így nem kell mindent az internetről megtanulniuk, hogy aztán a hozzáállásuk miatt nekik kelljen esned. Gyerünk! Nos, a meccésről majd holnap beszélünk. Hányan tudjátok, hogy mit jelent a meccés? Ó, igen! Bátraknak kell lennetek ahhoz, hogy holnap is elgyertek. Mert Jézus azt mondta, minden szőlőveszőt lemetsz, amely nem terem bennem gyümölcsöt, mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több, dúsabb és jobb gyümölcsöt teremjen. Végül megértettem, hogy Jézus akkor is megmetsz, ha termünk, és akkor is, ha nem. Más szóval az a lényeg, hogy Isten nem hagy minket békén, és nem engedi, hogy változatlanok maradjunk. Amen. Isten a nyomunkban van. Ő mindegyikünket jobb emberré akar formálni, hogy jobban képviseljük őt a világban, mert az emberek ezrével halnak meg, és kerülnek a pokorra naponként. Hadd mondjak nektek valamit, őszintén hiszem, elég keresztény él ahhoz ezen a földön, hogy már meg tudta volna menteni a világot. Ha minden nap kilépve megcselekedné a kimondott hitét, így Jézus már vissza is térhetett volna, és kikerülhettünk volna már ebből az összevisszaságból. Ne úgy menjetek haza innen, hogy ugyanazt teszitek majd, mint előtte. Sőt, úgy kell hazamenetek innen, hogy kedvesebbek lesztek másokhoz. Nem akarom, hogy mások így beszéljenek rólatok. Nos, ez a Joyce Meyer konferencia nem sokat használt neked. Azt akarom, hogy olyan változásokat lássanak rajtatok, hogy jövőre könyörögjenek majd azért, hogy itt legyetek. Léci, menj! A meccés lenyesi az elhalt részeket. Isten nem foglalkozik a halott dolgokkal. Amen. Egy férfi, akit Jézus elhívott, azt kérte, hadd temessem el előbb az apámat. Jézus azt felelte erre, hadd temessék el a halottak a halottaikat, te kövess engem. Milyen halott dolgok vannak az életedben? Olyan dolgok, amik elszívják az idődet, és egyáltalán nem teremnek jó gyümölcsöket? Ha igazán őszinték akarunk lenni azzal kapcsolatban, hogy mihez kezdünk az időnkkel, akkor mindannyian, engem is beleértve, szakíthatnánk időt a legfontosabb dolgainkra. Tölthetnénk időt Istennel, megismerhetnénk az igét, és jó kapcsolatot ápolhatnánk az emberekkel. Ezek valójában fontosabbak, mint a meggazdagodás. Fontosabbak. Olyan sok időt töltünk el azzal, hogy a siker létráját próbáljuk megmászni. Ne ezzel töltsd az életedet, végül majd, amikor a tetejére érsz, akkor ismered fel, hogy a létrád nem a jó épületnek támaszkodott. Megkaptad, amiről azt gondoltad, hogy meg akarod kapni, de ez mégsem az, amit akartál valójában. Ne legyetek csupán elfoglaltak, hanem legyetek biztosak afelől, hogy jó gyümölcsöket teremtek meg. Határozzátok el magatokban, hogy 90 évesen, amikor már nem sok időtök lesz hátra, visszatekintve nem csak megbánást tudtok majd felmutatni. Keményen dolgoztam az életemben, és sok nehézséget éltem meg. De örömmel mondhatom, és remélem, hogy a legtöbben ugyanezt mondhatjátok majd el. Ha Jézus hazavinne, örökséget hagyok magam után. Olyasmit hagyok hátra, ami évekig segíti még az embereket a távozásom után. és valakinek hiányozni fogok. Amen. Olyan sokan halnak meg úgy, hogy még csak nem is hiányoznak senkinek, mert semmiben sem vettek részt. Ne légy olyas valaki, aki mindig csak hasznot húz mindenből. Legyél olyan ember, aki ad, és bárhová megy, jobbá teszi mások életét, vagy hozzátesz a dolgokhoz. Így boldogabb leszel. Ó, egy darabig sehová sem megyek. Ó, nem, sokáig itt maradok, hogy bosszantsalak benneteket. Nem érdekel, ha kitesznek innen azért, mert jár a szám. Nem adom fel. Az emberek folyton azt kérdezgetik, nos, gondolkoztál már a nyugdíjazáson? Hogyan tud valaki nyugdíjba menni az életére szóló elhívásból? Úgy értem, hogy azt kellene mondanom Istennek, nos, tudod, nyugdíjba megyek, megkaphatnám a prédikátoroknak kijáró nyugdíjamat? Lukács 10:38. Nevettek, pedig meg sem fordul a fejemben, hogy vicces lennék. Ahogy tovább mentek, Jézus bement egy faluba, melyet Betániának hívtak, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Ennek volt egy Mária nevű testvére, aki az Úr lábához ült és hallgatta a beszédét. Márta pedig a felszolgálás körüli teendőkkel volt elfoglalva, míg egyszer elő nem állt, és azt mondta, Uram, nincs arra gondod, hogy a testvérem magamra hagyott a felszolgálásban? Mondd azért neki, hogy segítsen nekem. Így viselkedik egy felettébb elfoglalt, dühöngő ember, aki nem állhatja, ha valaki jól érzi magát. Azt hiszi, hogy mindenkinek úgy kellene dolgoznia, ahogy ő teszi. Jézus pedig azt válaszolta, Márta, Márta, sok mindenért aggódsz, és töröd magad, pedig kevésre van szükség. Valójában csak egyre, és Mária a jó részt választotta, amelyet nem vesznek el tőle soha. Hadd mondjak néhány szót az aggódásról. Minden olyan nap, amit aggódással töltünk, kárba vész. Tudjátok miért? Mert az aggodalom semmin sem változtat. A Biblia kijelenti, hogy az aggodással egy arasszal sem növelhetjük meg magunkat. Az aggodás semmire sem jó. Olyan, mintha hintaszékben ülnénk, és egész nap hintáznánk. Nagyon lefoglal, de a nap végére semmivel sem jutunk vele előrébb. Nem azt mondom, hogy soha nem esem bele, de segített megérteni, hogy az időmet fecsérlem vele, mert az aggodalom semmit sem változtat. Tudjátok, mi nagy időpocsékolás még? Az önsajnálat. Gyerünk, talán jól zárjuk a mai estét. Szegény én, annyira sajnálom magam. Vagy sajnálod magad, vagy megtelsz erővel, de nem teheted egyszerre mindkettőt. Amen. Sokan sokféleképpen pocsékoljuk el az időnket. Isten azt akarja, hogy bölcsen járjunk. Tudjátok, hogy hitem szerint mi a bölcsesség? Ez a saját kis meghatározásom, de szerintem a bölcsesség az, amikor olyan döntéseket hozunk, amiket később nem bánunk meg. De ha valaki nem tud uralkodni magán, akkor azt teszi, amihez kedve van, amit akar, vagy ami a leghangosabban követeli a figyelmét. Ha pedig az ördög továbbra is próbálkozhat, akkor mindig kiabálhat a fülünkbe valamit. Tehát össze kell hasonlítanunk a gyümölcsöket az érdekükben tett erőfeszítéssel. Hányan hiszitek, hogy ha igazán őszintén utána néztek az időtöknek, akkor találhattok benne olyan dolgokat, amiket könnyedén kiiktathatnátok. Rendben, akkor tudjátok mit? A mi hibánk, ha továbbra is feszültek maradunk az állandó elfoglaltság miatt. Nos, hadd emlékeztesselek újra benneteket, hogy a Biblia soha nem bátorít minket arra, hogy legyünk elfoglaltak. Azt mondja, hogy gyümölcsöző életet kell élnünk.